Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És ezúttal egy különleges helyszínen, egy különleges vendéget köszöntünk nagy szeretettel. A lányfalui gombapresszóban ülünk Kemény Dénessel, a magyar válogatott háromszoros olimpiai bajnok egykori kapitányával, egykori elnökkel, és olvastam egy decemberben készült interjút, amiben azt mondtad, hogy noha már nincsenek ezek a pozíciók, de azért egy napot sem unatkoztál az elmúlt időszakban.
Igen, most több feladatkörből állnak össze a munkanapjaim. Egyfelől a TF oktatás az egyre jobban elfoglal, másfelől a FINA edzőbizottság alelnöki posztján is elég sok tennivalom van. Most az utóbbi másfél évben alapvetően online, de azért azokra is fel kell készülni, így úgy amúgy, tehát ott kevesebb most a személyes találkozás, és azért mindemellett sok vállalkozás hív tapasztalatcserére, ilyen úgynevezett tréningekre, hogy nekem ez a szó azért mást jelent, de elfogadom, és hát a vízilabdaszövetség érdekeit is nemzetközileg mindenképpen képvisel.
Témánál is vagyunk itt, ha már az edző képzésről beszéltél. Mi itt próbáljuk a teljes terjedelemben hétről hétre mindig azt hangsúlyozni, hogy mekkora szerepe van az edzőnek, a menedzsernek, attól függ, hogy melyik kultúráról és melyik bajnokságról beszélünk, abban, hogy mennyire eredményes a csapat. Abban egyetértünk, hogy azért az alapkő ez kell, hogy legyen? Tudom, hogy a játékos képzés és sok egyéb összetevője van ennek, de talán, hogyha most priorizáljuk ezeket, akkor a legfontosabb mégis az edző hozzáadott értéke.
Hát olyannyira, hogyha belegondoltok, most nem azért mondom, mert 25 évig edzősködtem, meg 30 évig játékos voltam, de magasan a teljesítménysportban, tehát az élsportban magasan az edző felelőssége a legnagyobb. Tehát összesen lehet hasonlítani a játékos felelősséggel, a csapatsportról beszélünk, mert az eloszlik. Tehát most lehet mondani, ki lehet emelni a hétvégi bajnokok ligája 4-es vagy 8-as döntőről az utolsó mérkőzésre, hogy kik voltak azok, akik jobb teljesítményt nyújtottak, kik voltak azok, akik nem. De azért az eredmény elsősorban mégiscsak az edzői. Sokkal, de sokkal ritkábban cserélődnek azok a sportvezetők, akik az edzőket választják. Pedig amikor ők edzőt cserélnek, akkor kiállítják magukról a halvány bizonyítványt, mert mégiscsak azt jelenti, hogy nem igazán jól döntöttek, ha cserélniük kell. És ezt egyszer egy olasz elnök, amikor egy szezonon belül talán a Lecce elnöke volt, harmadszor cserélte ki az edzőt, és akkor mindenki támadta, azt mondta, engem ne támadjatok, mert én ilyenkor mindig megfürdöm az önkritikában, az önkritika tavában, mert megállapítom, hogy milyen barom voltam előzőleg. Mert
Olaszországban ennek komoly kultúrája van, nem?
Hát igen, de ha megnézed, az elnök mégiscsak marad. Tehát itt, aki a bőrét a vására viszi, az 90%-ban mindig az edző. Nem tudom, egy menőjátékosnak hány rossz szezon szükséges egymást követően, hogy eladják. Ehhez képest az edzőnek három rossz meccs és a szezon kellős közepén veszíti el az állását. Na most ez csak az edzői munka különlegessége, de a hatása pontosan ennyire fontos, mindamennyire, mondom, vizsgálják a mikroszkóp alatt az edzői teljesítményt.
A NOM-nál kevésbé ismerik el. Nincs egy ilyen játékos és edzői érdekképviselet, amelyik azt mondja, hogy a csapatsportágokban mégiscsak adjunk egy aranyérmet az edzőknek is.
Ez érdekes, de szerintem nem mernek belekezdeni, mert utána mindenkinek lenne ezer érve. Én erre a kérdésre, amikor tőlem ezt kezdik, hogy mindenki meg van győződve, nekem otthon lógnak az aranyérmek ugyanúgy, mint a játékosoknak. Ha összehasonlítod a labdarúgást, a vízilabdát, mit tudom én, kosárlabdát az olimpiai sportágak közül mondjuk az öttusával, akkor fölmerül a kérdés, hogy öttusán a szövetségi kapitány, meg az öt sportági edző, akkor összesen 7 aranyérmet kellene kiosztani egy egyéni győztesnek, egyet neki, 6 meg az edzőinek. Nyilván a vízilabdában, futballban egyszerűbb lenne, mert plusz egy érem. Csak erre azt mondom, hogy én akkor viszont fölmetném a kérdést, hogy a kapus edzőmnek is járna, akinek a teljesítménye majd, hogy nem ugyanolyan szinten belenyúl a mérkőzésbe, mint az enyém, mert én vagyok ugye a főnök, és én irányítok mindent, de a kapus az most már 60-70% egy vízilabda csapatnak, tehát a kapus edző szerepe a végeredményben egyenlő a vezető edzőjével.
Menedzser vagy vezető edző?
Én szerintem menedzser. Nem csak azért, mert vonzódom az angol futballhoz, hanem azért is, mert minden olyan fölállásban, ahol az edzőtől elveszik a menedzseri funkciókat, ott olyan dolgokért fog felelni, amiket nem ő döntött el. Tehát most a Sir Alexnél azt nem lehetett mondani, hogy ellágyult. Ő semmi mással nem foglalkozott, csak azzal, hogy a tulajdonosok boldogok legyenek, hogy a szurkolók boldogok legyenek, akár saját magát is a tulajdonosok és a szurkolók mögé helyezte, és mindenre volt ráhatása. Ő döntött el, hogy mennyi egy játékos fizetése, mert az ővé volt a felelősség az eredménynél is. És nyilván itt nem az a kérdés, hogy ki tudjuk fizetni, nem csak az a kérdés, hogy ki tudjuk fizetni, hogy tényleg megéri azt a pénzt, vagy nem, hanem az is kérdés volt, hogy ez egy csapat, ahol azért nyilván nagyon nagy hülyeséget nem lehet csinálni, mert fölborul a rendszer. Bármennyire szükséges, mit tudom én, egy Van Nistelrooy, de hogyha 3-szor annyiért tudják csak ott tartani, már a heti fizetésre gondolok, mint a Rio Ferdinandot, akkor mondjuk nem lesz a Van Nistelrooy
irányítása. Ez a kluboknál igaz, de ugyanez van egy szövetségi kapitányként is mondjuk? A
szövetségi kapitánynál azért egyszerűbb, mert mert én nem tudom, hogy például a futballban egy holland vagy egy angol válogatott azért, hogy válogatott kap-e fizetést, vagy bármilyen anyagi elismerést, prémiumot
szoktak, igen.
Gondolom, igen. Most ugyanez volt a magyar válogatottnál, a vízilabda válogatottnál, játékosoknak reklámszerződéseik voltak, mert a játékosok, ha nincs kedvük és nem szolgálják ki a szövetség szponzorait, akiknek a pénzéből a magyar vízilabda és a magyar válogatott is él, akkor nem lesznek a szövetségnek támogatói, nem tudunk menni edzőtáborba, stb. Ezért, hogy kedvük legyen, a bevételből egy bizonyos részt a játékosok megkaptak stabilan, fixen. És ennek az volt a meglehetősen zajos a háttér, de...
Nem probléma, hogy az ütvefúrót hallottuk az előtt, meg az érkező vendégeket, semmi probléma, szerintem ez adja a varázsát az egész
műsor. Sahanyi cukorkás zacskó, stb. Meg a murva. Szóval a válogatottnál azért nem volt ez gond, mert megvoltak az eredmények a játékosok háta mögött. Tehát nyilván van egy olimpiai bajnok, meg egy akkor első éves kerettag, reklámszerződése nem azonos összegű volt. De ez nem volt probléma, mert itt is volt egy táblázat, csapatkapitány hozta a csapat véleményét, a csapat gondolkodását erről, én leültem velük, és én tárgyaltam le, mint szövetségi kapitány, mert visszatérünk akkor az elejére, az én felelősségem ez az eredmény.
Hát akkor a szövetségi kapitány is menedzser legalább 50%-ban.
A szövetségi kapitány szerintem 100%-ban kellene, hogy legyen menedzser. Már úgy értem, hogy nem az ő tevékenysége, de a csapat körüli menedzsmentet azt szerintem a szövetségi kapitánynak kell csinálja. Mert a szövetségi kapitány el tudja dönteni, hogy 30.000 forinttal per fő egy drágább repényet veszünk, de ideálisan érkezünk egy nemzetközi tornára, és onnan ideálisan jövünk haza, mert következő héten is edzéseink vannak.
Ez nem egy technikai vezető feladata?
A döntés az a menedzseri. Azt, hogy a technikai vezető úgy teszi azt elé, azt a döntenivalót, hogy a két palacsinta között egy pillanat alatt el tudja dönteni, az a technikai vezető dolga, de a döntés az övé. Egy idő után nyilván egy technikai vezető beépül a főnök gondolkodásába, és uram, bocsán, el tudja dönteni. Ha éjjel 2-kor eldöntse, nem fogja ezért fölébeszteni, hanem vállalja érte a felelősséget, és végig gondol mindent, hogy na most hogy döntene a főnök. De azt gondolom, hogy tele vannak a mindennapok olyan eldöntendő dolgokkal, ami kihat az eredményre, vagy kihathat az eredményre, és akkor ki a felelősség, a szövetségkapitány, akkor ő döntse el.
Ezért is, bocsánat, még csak egy utolsó dolog ebben a témában. Tehát, hogyha összehasonlítjuk egy klubnál dolgozó edző és egy szövetségi kapitány dolgát, akkor a felülről érkező beleszólás, utasítás az egyértelműen nagyobb egy válogatott edzőjeként. Akkor így kérdezem, nem?
Már a kapitányra való beleszólás? Nem nagyobb.
A válogatási elvbe esetleg abba, hogy...
Hát a válogatási elvbe beleszólhat kajakkenuba az elnökség, vagy az úszásban az elnökség, mert ott tulajdonképpen az eredmények összehasonlítása a válogatás. Tehát azt mondhatják, hogy a magyar bajnokság 50%-ban legyen a hatással a végső döntésre.
Bocsánat,
a
válogatás... itt hadd kérdezzek bele, tehát itt, amikor például vízilabdában válogattál, csak azért, mert nagyon szorosan ide kapcsolódik, akkor voltak objektív mérőszámaid, amik alapján válogattál, vagy szemre?
Nekem voltak, de azokat akkor tudom összeszedni, hogyha már nálam van a játékos. Mert én nem kérhetek meg egy klubot, hogy mondd már meg, hogy mennyit úszik 200 vegyesen a vízilabdás. Vagy ilyesmi, szóval nem szoktunk úszni 200 vegyest. De hogyha megkérdezem, hogy mennyit úszok 50-en vagy 100-on, megmondhatja, de nem köteles. Viszont ha ott van nálam, akkor leúszhatom vele, ha kíváncsi vagyok rá. Vagy azt mondom, hogy tessék, itt van a vízi medicin labda, a kapuból, az alapvonalról ki tudja messzebbre dobni. Akkor meg tudjuk állapítani, hogy kinek valószínűleg gyorsabb, erősebb a lövése. De nem ez alapján válogatsz, ez is egy információ. Tehát én hozzám, akár a válogatás szempontjából, akár taktikailag, akár az edzésmunkában nem érkeztek inputok, hogy én mit csináljak másképp, vagy ha igen, akkor az edző kollégáktól, vagy a csapattól, tehát belülről. Hát belülről megbeszélhetjük, hát miért nem vagyok nyilvánvalóan ezt egy volt nagyszerű üzenet, mondta, hogy nem vagyok én Isten, csak félisten. Én ezt csak idéztem. Tehát én azt gondolom, hogy miért ne lehetne egy jó ötlete a cselekkapusnak. Mert valamit kiszúr, és nem akarja magába tartani, elmondja, és vagy félembe veszem, vagy nem. A belülről jövő ötletek, azok biztos, hogy jó szándékúak. Mert mindenki nyerni akar. Egyféle színű érem van. Tehát az ugye még feltalálás alatt van, hogy egy aranyat kap a többi ezüstöt. Ezért én abszolút nyitott voltam ezekre, persze meg kellett győzni, mert ki a felelősséghez egy.
Térjünk át a focira akkor. Azt tudjuk, és szerintem tudja mindenki, hogy annak ellenére, hogy nem ez a sportág, az azért vonzódsz a labdarúgáshoz. Milyen volt ez a szezon? Itt járvánnyal terhelve, és minden egyéb figyelme, vagy szempontot figyelembe véve, azért nagyon-nagyon más volt nézők nélkül, nagyon-nagyon más volt ebben a sűrített menetrendben. Élvezhető volt számodra?
Hát az például tetszett az angol foci, hogy sokkal több meccset meg tudtam nézni, mert miután nem voltak kötve a szurkolók munkaidejéhez, ennél fogva szét tudták húzni mind a rétest, és szinte minden nap volt egész évben meccs.
Mi is szeretnék, hogy 10 különböző időpontban volt minden neked, fordulóban mind a 10 meccs.
Neked Leányváról többet kellett utazgassál, hogyha minden nap be kellett menjél meccsre. De azt gondolom, a szurkol azonnal vagányul, azonnal alkalmazkodtak a helyzethez, és azt mondták, hogy itt egyetlen nézőnk van, és az nem a lelátom, hanem a tévé előtt, akkor, hogyha őket kiszolgáljuk minden este a steak után, kinyitja a sört, és meg tudja nézni az aznapi meccset, akár a saját csapata játszik, akár valaki más. És azt gondolom, hogy úgy, ahogy tudták limitálni az anyagi károkat a szurkolók nélküli egyéb bevételek hiányában, hogy sokkal több nézőt tudtak leültetni a tévé elé.
Ami nem tetszett, nagyon ostobán hangzik tőlem ez a kérdés, de ez nem egy rossz irány alapvetően? Tehát, hogy a profitot kérni. Lehet maximalizálni a helyszíni nézők nélkül is?
Azt kell mondjam, hogy ez egy alternatíva. Hosszabb távon lásd a Super Bowl-t, mégiscsak nem a helyszíni néző a döntő. Eljutott hozzám, mert én nem ismerem személyesen, a Veszprém kézilabda csapatnak a tulajdonosként működő főnökének egy mondata, miszerint a nézőszám elenyésző a büdzsében. A nézőszám által generált bevétel, holott nagyon drága a jegy.
És úgy, hogy a legnagyobb nézőszámú hazai csapatra vesz.
Igen, és így a büdzsében elenyésző. Hát most olvastam valami horror összeget, hogy mennyire sikerült az idei eredményeket produkálni. 11 millió eurós éves költségvetés, és ebben elenyésző, tehát nem volt lényeges, hogy nem volt néző a bevétel szemszögéből. Nyilván lényeges volt a hangulat, meg a sportélmény szempontjából, a játékosok szemszögéből, az edző szemszögéből, a nézők szemszögéből. Az nekem egy kicsit fura volt, és nem olyan nagyon tetszett, hogy akár angol focinál, akár magyar focinál, ülök a tévé előtt, látom, hogy nincs néző, és van egy folyamatos néző zaj. Tehát ha már nincs néző, akkor nincs néző, és kész, akkor
ne csapjuk be magunkat.
Itt a lehetőség, hogy halljam, hogy cseszi le a középpályás a szélsőt, vagy fordítva egy-egy akció után, és ugye ezt meg ugye így aztán mégiscsak elvették. Lehet, hogy pont azért tették, mert kérték a játékosok, hogy nem akarjuk, hogy hallják, hogy mit mondunk egymásnak.
Hát meg ez egy... Vagy a sportásnak, ugye, azt nehezen szokták meg.
Vagy a spori mit mond a játékosoknak, úgyhogy hogy egyre több spori áll ki saját magáért.
És mondhatjuk így is, igen.
Igen, és férfiasan reagál a dolgokra. Visszatérve a foci iránti vonzalmamra, még szövetségi kapitányként is volt olyan eset, hogy úgy választottam a tévéről ülve, hogy egy vízilabda meccsel szemben egy futballmeccset néztem inkább, vagy azért, mert nem volt lényeges az a vízilabda meccs, vagy azért, mert engem közben nem érdekelt, vagy azért, mert fölvettem, megnézem később. Élőben viszont egy olyan vagy válogatott meccset, vagy United meccset akartam nézni, ami jobban érdekelt.
Manchester Unitednél megvan Sir Alex utóda?
Nem látom, sajnos valami apróság hiányzik a Solskjaerba, de lehet, hogy egyszer csak átesik ezen a holt ponton. Bármi okozhatja. Idén nagyon érdekes volt, mert nagyon sokáig ugye ott volt a közelébe, hogy van esélye megnyerni. Ugye vesztett már a United is 10 pontról bajnoki aranyat ahhoz, hogy a 8 pontos, sokáig volt ilyen 5-8 pont körüli a hátrány.
Pont az idei bajnokkal szemben.
Pont az idei bajnokkal szemben, igen. És a 91. percben még bajnok volt, a 92-ben is még bajnok volt, pedig ott rúgtak egy gólt, és a 93. rúgott góllal veszítették el a bajnoki aranyát. De mindegy, van ilyen. Én azt gondolom, a Sir is, mindenki azt mondja az én manchesteri barátaim közül, hogy a Sir is az első szezon közepén már a kispad az mozgott a feneke alatt. Tehát aztán átesett egy ilyen holdponton. Most a Solskjaer hosszabb bizalmat kap, láthatólag. Egy-két fontos győzelem kellene, és most nem arra gondolok, hogy mondtam, megverik a Liverpoolt idegenben, vagy a Cityt, mert ugye hát azt kérdeztem egyszer a Sörtől, hogy hány biztonsági ember van egy meccsen, és hát mondta, hogy 50, mondom, 75 ezer ember ez. Na, a Citynél meg a Liverpoolnál 1000. Tehát azt gondolom, hogy átesett, mondom, azon a holtponton, hogy egy-két fontos trófea megérkezik, és akkor lehet, hogy 5-10 évig ott fog ülni. Nagyon nyugodt, nézem a mérkőzésen, tudomásul veszi a történéseket, reagál rá, forgatja a csapatot, és menedzser, így van, hát ezt látta. Mondom, a Sir az mindenen rajta tartotta, minden púzuson rajta tartotta a mutatóujját, és azt gondolom, hogy én is olyanná váltam, egy darabig edzősködtem, aztán úgymond betöltöttem azt a szövetségi kapitányi posztot, ami miatt másképp nevezzük a válogatott edzőjét a klubedzőtől. Mert a válogatott edző ténylegesen azzal, hogy szövetségi kapitány, Magyarországon is sokkal több jogkörrel rendelkezik, amivel, hogyha tud élni, akkor jobb lesz az eredménye. Meg kell tanulni. Én sokáig visszautasítottam a fél évig ezt a szövetségi kapitány megszólítást, mondtam, hogy én a válogatott edző vagyok. Én edző voltam eddig is az előző években, én ehhez értek, ezt tudom csinálni. Valamilyen szinten majd kiderül, az eredmény fog igazolni, vagy cáfolni. Aztán szépen aztán rájöttem, hogy miért nevezik szövetségi kapitánynak. Nekünk körülbelül a szövetségi kapitány megnevezés hasonlít az angol labdarúgó csapatok menedzser nevére, és ott válogatott kapitányt is menedzsernek hívják.
Nem kell egy bizonyos habitus ehhez a poszthoz. Tehát amikor ránéz az ember Solskjaerre, és bizonyos pillanatokban úgy érzi, hogy helyén való az a nyugalom, amit ő áraszt, de rengeteg olyan pillanat van, és ezt rólják fel neki a United szurkoló is, amikor mintha túl hidegvérű lenne, és mintha nem élne együtt a meccsel.
Biztos vagyok benne, hogy ez álca is, de ő szerintem játékosként is ilyen volt. én nem emlékszem olyan megnyilvánulásokra, mint a Roy Keane. De még olyan sem, mint a Scholes. Tehát azt gondolom, hogy ő nem tud kibújni a bőréből. Az a fajta utánam, gyerünk utánam, mindenki utánam, az a fajta vezetői karakter nincsen meg benne, vagy legalábbis nem mutatja.
De még az óra erre sem utagat, mint a nagy előd.
Igen, igen, figyelj, én erre azt tudom neked mondani, volt a Hoffinak az a kis pamfletje azzal a svájci meccsel kapcsolatban, biztos mindenki hallotta már százszor, hogy lesz egy kis málnára egy kis pénz, lesz egy kis málnára egy kis pénz. Nem, nincsen, mindig rázta a fejét a Guszti bácsi. Aztán van, ugye 0-2-nél van, és akkor az öcsi karjával előre mutatott. Azt akkor utána rúgtak négyet. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen szükséges. Tehát kell egy olyan, egyáltalán nem baj, ha narcisztikus, de egy olyan vezetői aspektus, ami kiváltja azt a plusz 10-20% teljesítményt a beosztottakból, ilyen esetben a játékosokból, ami kell a győzelemhez.
Itt szépen összeszedegettük az információkat, klubedző, szövetségi kapitány, most ez ugye nagyon aktuális ez a kérdés a közelgő Európa-bajnokság miatt, hogy kérdeztük ezt, hogy a hosszú szezon, a sűrű szezon hogyan hat a játékosokra, és itt elsősorban most egy első körben anatómiai szempontból kellene megközelíteni a kérdést. Összeért az előző szezonnal ez a mostani. Gyakorlatilag pihenőidő nélkül voltak olyan játékosok, akiknek két hét sem maradt ki ebből a szezonból. Elvárható az válogatott szinten? Vagy mit tud tenni ilyenkor egy szövetségi kapitány? Alapoznak? Edzenek? Pihenteti két hétig a játékosokat?
Ne gondolja senki, hogy egyébként nem szeretem az olasz, vagy a spanyol, vagy a német focit, de most megint az angolokat hozom példaként, illetőleg a britteket. Amikor az argentin VB-n három fantasztikus csoportmeccset játszott a skót csapat, végül azt hiszem egy gól hiányzott bármelyik meccsen ahhoz, hogy tovább jussanak a csoportból, hazamentek, és a hollandok érkeztek ugyanabba a szállodába, ahol addig a skótok voltak. Na azt a mennyiségű viszkis, meg sörös üvegeket üresen a teraszokon, meg a szobáknak az erkélyén, amit a hollandok megérkezések, a hollandok végignézték, hogy a takarító személyzet elvisz, kiderült, hogy ez egyébként fantasztikusan játszó skót csapat, mindenkiben benne volt az a 60-70 meccs a szezonból, az edző az gyakorlatilag csak a meccseket játszatta le velük, hagyta őket, hogy kapcsolódjanak ki, érezzék jól magukat, kimentek a pályára, és a skót zászlóért, a skót nemzetért mindent megtettek, rohadt jól játszottak, mindezt úgy, hogy söröztek és viszkiztek két meccs között. Nyilván aznap már nem. De én azt gondolom, hogy például egy ilyen esetben a leglényegesebb az, hogy te megtaláld azt a mennyiségű, minőségű, jellegű munkát, amivel a csapat szellemet ki tudod alakítani. Ilyenkor te nem tudsz bele nyúlni a fizikai állapotukba. Elkezdesz dolgozni, akkor annak van az a negatív hatás, ami pont a meccseken lesz. Tehát frissíteni kell, és azt kialakítani a játékosokban, hogy élvezzék, szeressék azt, ami most jön. Nyilván, ezt mindenképpen el akartam mondani, mert tudtam, hogy a mai beszélgetés műsor témája, futballban a világversenyeken a vége felé válnak a mérkőzések olyan fontossá a játékosok számára, mint a bajnokság vagy a BL, mert eleve akkor van, amikor már ki vannak facsarva, másrészt olyan szintű profizmus van a klub futballban, hogy nem lehet összehasonlítani egy futballista számára egy EB-t, amikor mondjuk egy kézilabdás vagy egy vízilabdás számára beszélünk egy Európa-bajnokságról, ahol minimum olyan fontos, mint a klubesemény, vagy fontosabb. A vízilabdában egyértelműen sokkal fontosabb egy játékos számára, a válogatott egy világverseny, EB, VB, olimpia. Tehát a labdarúgóknál, például a VB, ugye Oroszországban volt az utolsó VB, amikor már a nyolc között voltak, akkor azt láttam, hogy most olyan szinten futballoznak, és olyan szinten koncentrálnak, mint hogyha egy BL negyeddöntőbe vagy elődöntőbe játszanának, mert nagyjából az ugyanazok voltak a focisták ott is. Addig játszogatnak...
Hol a romantika?
Hát a szurkolókban megvan, mert nem tudják. És hogyha nem hallgatják meg ezt a podcastot, akkor meg se fogják tudni. Szurkolók azt gondolják, hogy ezeknek pont olyan fontos a nemzetképviselete egy EB-n vagy egy VB-n. De nem lehet, mert össze nem lehet hasonlítani azt a fajta tevékenységet, ami ilyen magas szintű sportágban, mint a futballklub, sportklub, futball van. Ha belegondolsz, nagyon sokáig, úgyhogy az NBA már működött, az amerikai kosárlabda válogatott az olimpiákon, az azévi egyetemi bajnok volt. Egyetemi bajnokot edzőstől kiküldték, ők voltak az összes csapat, és Münchenben vesztettek először döntőt egy ponttal az oroszokkal, a szovjetekkel szemben. És most ugye már az olimpia rájött, hogy haladni kell a korral, és az NBA sztárok is játszanak, de a képe ráér. Tehát azért mégiscsak egy Super Bowl döntő, hogyha nem tudom, hogy van-e világbajnokság amerikai futballon, szerintem nincsen.
Hát talán az amerikaiak nélkül rendeznek egyet.
De az NBA ez jó példa, mert NBA, mert kosárlabdában van világbajnokság is, van Európa-bajnokság, van olimpia, mégiscsak az NBA a legfontosabb. És egy kicsit a fociban is ezt látom, tehát fontos lesz ez az Európa-bajnokság a legvégén annak, aki megnyeri, de mondjuk azt, hogy egyformán fontos, mint az évi BL győzelem.
Hát mégiscsak nehéz fönntartani úgy az érdeklődést, hogyha valaki egész évben abban a mókuskerékben pörög, amiben óriási elvárások vannak vele szemben, és azután egy ismerősebb közegbe, egy ugyanolyan vagy hasonló anyanyelvű közegbe visszakerül, akkor nem hiszem, hogy az lesz az emberi reakciója, hogy akkor én még egy szinttel följebb kapcsolok, tehát bármennyire is.
Én szerintem nagy dolog, ha ugyanazt a szintet tudják hozni, amit a bajnokság vége felé hoztak. Mert nyilván visszatérve fáradtak, de van egy új impulzus, hogy azokkal, akikkel eddig szemben játszott, most együtt játszhat, és együtt képviseli a nemzetet. De edzői szemszögből szerintem ilyenkor a lelki húrok pengetése fontosabb, mint a szakmai. Nem is igazából tudsz ebben a rövid időben, most ezt futballedzők tudják megmondani, szisztémákat begyakoroltatni arra a szintre, hogy fontos meccsen ezt automatikusan jól csinál. Tehát egy kicsit a lehető legegyszerűbben kell játszani, amit mindenki meg tud csinálni, és ezen belül a lehető legmotiváltabban. Tehát aki föl tudja őket frissíteni, és motiválni tudja őket, hogy most az ország szurkolóit, a nemzet szurkolóit kell kiszolgálják, az szerintem többet tesz, mint hogyha kitalálja a világ legjobb taktikáját, amit rosszul csinálnak, mert nem volt idő megtanulni.
Igen, de itt ez egy borzasztó nehéz dolog. Nyilván egy vízilabda keret az egy kicsit kisebb. Itt most a maga keret is bővített, 26 fős. Hogy tudod megtalálni azt a bázist, azt a mondatot, ami mondjuk 6-26 különböző, nagyon-nagyon különböző karakterre? Tehát nyilván nem teheted azt, hogy szidod őket, nem teheted azt, hogy dicséred őket, mert kinél lesz, kinél az hat. Vagy kis csoportos foglalkozások kellenek?
Hát azért
hogy egy.
Figyelj, van az edzőnek fizetése, tehát hogy neki 26-tal külön el kell beszélgessen, akkor találjon rá időt. Mert a 26 alanynak csak egyszeri beszélgetésre kell időt találjon, egyébként az edzőtáborban van rá lehetőség. Tehát azt gondolom, hogy mindenkivel kell egyénileg nyilván beszélgetni. Az edző is tudja, hogy milyen különböző karakterű típusok vannak, nagyjából el tudja helyezni a játékos állományát. Nyilván nekem, aki többet tudtam a játékosokkal együtt lenni, mint egy labdarúgó edző, labdarúgó szövetségi kapitán, sokkal kevesebb idejük van. Én ezt úgy oldottam meg, hogy érkezett egy új játékos, mondjuk a Madaras Norbi, és én azt láttam, szia Kata, azt láttam, hogy én szerintem ő olyan típusú játékos, mint mondjuk a Székely Bulcsú, már lelki típusra. Csucsú ugye már akkor nagyon régóta válogatott ott, amikor a Norbi bekerült. Aztán egy-két év múlva vagy benne hagyom ebbe a fiókba, vagy áthelyezem, hogyha kiderült, hogy mégsem olyan. És azért, hogy nagyjából ezekhez a játékosokhoz nekem azért úgy megvoltak a különböző típusokhoz a kulcsok. Persze attól még az egyén lehet, hogy még valamiben eltér, de hát ezzel alkalmazkodni kell, mondom, edzőnek ez is a dolga. Aztán van a csapatszintű kommunikáció. 26 játékos, most belegondoltam, amit mondtatok. Tehát nem tudom, hány csere lesz itt az EB-n, talán 5 itt is, megmaradt az 5. Tehát mondjuk optimális esetben 16 játékos játszik egy meccsen, és 10 nem. Na most, hogyha már a második meccsen se játszott valaki, és három meccs van a csoportban, akkor elgondolkoztató, hogy ezeket a fiúkat, az egy dolog, hogy hogy tudod magas szinten tartani a koncentráltságát, mert már ő rég elmehetett volna nyaralni, de behívták a 26-os keretben, nem mondhatja azt, hogy nem megy. És nem biztos az sem, hogy majd a harmadik meccsen játszik, meg ez nem egy, mit tudom én, egy cserkész klub, hogy most itt mindenki egyér, és akkor most gyakorlatilag mind a 26-ot gondosan szétoztam, hogy játszom valamikor, hanem a lehető legjobb eredményt kell elérni. Tehát könnyen lehet, hogy lesz olyan csapat, aki 16-tal játsza végig a három csoportmeccsét. És 10 egyáltalán nem játszik. Tehát ugye a magyar csapatban lesz 5-6 olyan játékos, aki várhatóan valószínűleg nem kap majd feladatot. Na most ez viszont nem az a probléma, hogy ő mennyire lesz motivált az utolsó meccsen, amikor megtudja, hogy még a padra sem ül, hanem hogy az ő reakciói a játszó játékosokkal kapcsolatosan mennyi kárt és mennyi hasznot tudnak hozni. És erre szerintem ennek ez a legnagyobb veszély. Én nem akarok senkinek a munkájába beledugni az orromat, de ez vízilabdában lett volna így, hogy mit tudom én, 18 játékossal lehet menni egy olimpiára, de 13 játszik, én lehet, hogy 14-jel mentem volna, és a többit otthon hagyom, repjeggyel, nyitott repjeggyel, hogy bármikor a szükséges fölülés jön. De nem tartom ott az elégedetlent, összekeveredve, reggelinél, ebédnél, vacsoránál, filmnézésnél, stb. Az elégedettel, mert szerintem az életveszély.
Hát Márko Rosszinál sem véletlenül van, hogy volt honvéd játékosok, akiről talán nem gondoltuk volna, hogy bekerülhetnek most már alapemberek, tehát Filip Hollander, Gazdag Dániel is könnyen lehet, hogy kezdő lesz az EB-n, olyan játékosok, akiket ismer, és hát mennyi olyan sztorit hallottunk, hogy egy edzőről miután kitették egy csapatból, azután derült ki, hogy fél év, egy év, két szezon, amíg ott volt, nem beszélt személyesen egy játékossal. Tehát ez számomra megdöbbentő, hogy ilyen előfordulhat.
Ezt inkább a nyugati profi világban tudom elképzelni, nálunk azért ez egy zártabb világ. Ott azt mondja az edző, hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy nincsen dolga, hogy beszélgessen vele, ott a szerződés, az nincs benne, hogy beszélgetnem kell, az benne van, hogy az edzésen időben kell érkezzen, maximumot kell nyújtsa, meccsen is, pont és kész. De azért én áldogáltam a szőr mellett United edzéseken elég sokat ahhoz, hogy láttam, hogy miközben nem ő tartotta az edzést, azért oda-oda hívott egy-egy játékost magához, vagy bement a pályára 5-10 métert, és azért elkezdett alapvetően duruzsolni valamit valamelyiknek a fülében, mindig nagy röhögés lett a vége, tehát ő gyakorlatilag azért a jelenlétét jelezte. Ugyanabban a helyiségben reggeliztünk, ebédeltünk, mint a játékosok, ilyen önkiszolgáló menzaszerűség, mert ugye reggeliznek, aztán utána pihennek, és úgy kezdődik az edzés, ebéd után meg mennek haza, délután nincs, tehát egy edzés van egy nap. Füvön 50 perc, maximum egy óra, előtte van valamennyi fitness, és kész, csütörtökön vízilabda, van egy medence a Carringtonban, ahol leír a lábuk, mert ugye azért a labdarúgóknak egy jelentős része nem tud úszni, leír a lábuk, és akkor egy kézzel, két kézzel fogva a labdát, ilyen nagy alakú, ilyen kézilabda méretű kapura, hatalmas röhögések közepette, 40 percet rohangálnak, és ez egyszerre fárasztó, meg egyszerre frissítő a lábuknak, és a szerdán meccs volt, azért volt ez csütörtökön, ha nem volt szerdán, akkor meg azért, mert szombaton lesz.
És annyira jó válaszokat az, hogy visszaérünk itt az időddel, mert már most a tervezett hossznál tartunk, és még kettő téma mindenképpen van, amit szeretnék felhozni. Itt mondtad a repülőjegyet, itt nem is lesz szükség az első két mérkőzésen repülőjegyre, mert hogy hazai közönség előtt játszanak majd a játékosok. Hát azt hiszem, hogy keresve sem találhattunk volna olyan embert, aki ennél, vagy nálad jobban tudja, hogy mit jelent ez, a nyomás vagy könnyebbség?
Hát kevesebbet kell utazni a meccsre, mert ugye telkiből kell kimenni az arénába. Azt gondolom, hogy hermetikusan el lesznek zárva, vagy ha nem, mert mondjuk a meccs estején hazaengedi őket, vagy kiengedi őket a szövetségi kapitány, akkor másnap legyőr, akkor jelentkeznek, gondolom, és akkor délután csak egy frissítő edzés lesz azoknak, akik játszottak, egy jobb, erősebb terhelés azoknak, akik nem játszottak. Stb. Én is, amikor volt olyan esemény, hogy többet lehetett nevezni, egy darabig az EB-re 15-öt lehetett nevezni, és a meccsen csak 13 játszott, én akkor a bemelegítés közben annak a kettőnek, aki nem játszott, egy előre átadott edzésprogramot megcsináltattam, és megkapta azt a terhelést egy időben, amit a játékosok a medencében, a meccsen. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz nagy jelentősége, annak nyilvánvalóan lesz, hogy abban az arénában játszanak, ami a hazai pálya, és gondolom, hogy nem lesz kevesebb néző, mint a franciaországi EB-n volt, aki magyar zászlóval megy. Mert szerintem nem engedheti meg magának az UEFA, hogy azért, mert mi a Puskás arénában játszunk, ezért 65 ezer magyar szurkol legyen, és 5 ezer külföldi. Szerintem a jegyelosztásban hasonlóan fognak kapni az ellenfelek, mint ahogy mi kaptunk, amikor Franciaországban játszottunk. Tehát nagyjából minden stimmelni fog, valamennyi előny van. Nekünk volt annyi hátrányuk, hogy a vízilabdában azért a szurkolótáborok utazása sokkal kevésbé megszokott, mint a futballban, hogy idézőjelben hátrány, de hogy nekünk 80-90%-ban magyar szurkolók voltak a lelátón, és azért ad egy extra felelősséget egy világversenyen, hogy gyakorlatilag otthon játszol. Most szerintem a futballválogatott nem fogja annyira érezni azt, hogy otthon játszik.
Luka Doncsicsnál merült föl most az NBA egyik legnagyobb sztárjánál, szlovén játékosról van szó természetesen, hogy az NBA-ben mennyire tudják őt megzavarni azok a szurkolók, akik képeket mutatnak fel, ütik a műanyag kis paskolójukat, és ő Európában 15-16-17 évesen szokott hozzá, hogy a Crvena Zvezda stadionjában vagy a Partizan Beograd ellen az Euroligában 20 ezeren skandálnak, örjöngenek egy stadionban. Egy magyar futballistának vagy egy magyar vízilabdázónak mennyire lehet ahhoz hozzászoknia, kell-e hozzászoknia, hogy ő ilyen közönség előtt játszon, akár támogassa, akár ellene legyen?
Szerintem azért nem kell hozzászokjon, mert azért elegendően rusztikus a magyar futball szurkolói stílus, morál ahhoz, hogy a magyar játékosok már mindenhez hozzászoktak. Tehát ez nem kell a megye háromba elmenni. Ez rendesen megtörténik az NB1-es mérkőzéseken is. Tehát az, hogy már engem zavar, mint hazai játékost, az esetleges ocsmánsága a saját szurkolótáboromnak az ellenfelekkel szemben, akiket egyébként barátként tisztelek, mert futballisták ők is, vagy ezt én kapom. A vízilabdában Magyarországon ez kevésbé jellemző, de azért előfordul. Kézilabdában sokkal durvább, hát az nagyon-nagyon, hogy is mondjam, sportszerűtlennek gondolom, amikor elkezdenek számolni 10-ig, mert 10 gól különbség van két csapat között. És ez ugye bármikor előfordulhat fordítva is, mert a 10 az olyan, mint a futballban, amit tudom én, egy 3-1-es, 4-1-es mérkőzés eredmény, ami azért gyakran van. Tehát, visszatérve, én jártam egy időben, meg majd most is, hogyha lehet, akkor megyek Miami Heat meccsekre, ott a legdurvább, ami az ellenfelekkel szemben történik, amikor büntetőt dobnak, akkor a hazai szurkolótábor ott ilyen mindenféle zavaró mozgást végez, ami egy optikai zavarás ahhoz, hogy te a gyűrűt jól lásd.
Valakinek az ex-feleségét szokták fölmutogatni például, vagy ilyen hasonló kis turpisságokat találnak.
Az lehet, hogy még örömet okoz neki. Ezt én nem tudom. Ezt így nem tudom megítélni. Nyilván, hogyha az ex-felesége az csalfa volt, és neki ez egy rossz emlék, akkor ez nem egy kedves dolog. De hát ez a legtöbb. Tehát ott azért én az európai stílushoz képest sokkal kultúráltabb szurkolást láttam mindig. Tehát ott alapvetően ugye hamburgerezni, meg hotdogozni, meg sörözni mennek a szurkolók, és azért a 22 ezres American Airlines Arena az mindig tele van, amikor a Heat otthon játszik, és mindenki jól érzi magát, meccserőt oda lehet állni a LeBronnak a papírmosé figurája mellé, hogy megállapítsd, hogy milyen magas vagy hozzá képest, stb. Vagy voltam a Panthersnek a hoki meccsén, akkor ugye tudsz venni Jagomir Jágrmezt, meg ez, meg az, de ott is azért a közönség 30%-a az a sörözőben van, és onnan nézi meg a sörözőm a tévén, nézi a meccset, miközben van jegy a lelátóra, és az ott van 30 méterrel arrébb, de...
Ez Angliában is egyre inkább így van egyébként, mert hogy ott sem vihetnek be például italt a nézőtérre, és ott is, hogyha mondjuk egy Arsenal meccsre megy az ember, akkor azt látja, hogy ott a kerengőben találja még a szünet hát utáni első 10 percben.
Én United meccsen, ott a lelátóról egy 6-8 fok lépcsővel tudsz lejönni oda, ahol a WC-k vannak, és ahol sört tudsz venni. Viszont vannak tévék. Igen. És ott nézik, a jeggyel rendelkező szurkoló, ott nézi a meccset a tévén, söröz, és amikor ígéretes a helyzet, akkor arra az időre, azon a 6 lépcsőfokon felszaladnak, kidugják a fejüket, nézik, hogy gól lett, vagy nem, és mennek vissza, és söröznek. Tehát, és gyakorlatilag eltölti 2x45 percet a sörözőben, tévén nézi, hallgatja a hangulatot, és jó, hát nyilván ez nem a Stratford Enden van, de mondom, láttam ilyet, szórakoztató. Visszatérve, nem hiszem, hogy ezeket a labdarúgókat ilyesmik meg fogják lepni, ráadásul ugye ez nemzetközi torna lesz, ahol azért bizonyos rigmusokat a futballisták nem is fognak érteni. Anglia az félúton van az amerikai stílus és sportszerűség, és a közép-kelet-európai, majdnem kelet-európait mondtam, ami azért sokkal ocsmányabb. Ott az, ami megmaradt bennem, az, hogy sokkal inkább ez a picit olyan poénos, humoros frosztizás. Ugye volt a United stadionban fixen egy számláló. És minden évben, ugye, mint az ilyen klasszikus digitális számláló, az első szám az fix volt, a második az félúton volt, hogy befordul. Ez a Citynek az éveket számolta, hogy mikor nyertek utoljára trófeát, és 33-ra még emlékszem. És az stabilan ott volt, akárki jött az ellenfél, de az, hogy a City fekete, nyilván fekete alapon fehér számok, ez szerintem kedves. Vagy a moszkvai döntőt követően jött a Chelsea játszani, és ugye Moszkvában 11-esekkel a United nyert. És ahogy illik, amikor mutatják be az ellenfelet, ha valamire tartod az ellenfelet, minden játékos kifütyülöd. És ahogy mutatják be a City játékosokat, a Chelsea játékosokat, a Stratford Enden fütyültek végig, és akkor...
John Terry.
Jön John Terry, és hatalmas éhenzés. És utána fütyültek tovább. Na most ennél jobban oltani nem lehet, de mégsem ocsmány volt. Na, ez szellemes volt. Én szerintem még Chelsea szurkó is nevet.
Igen, lehet, hogy még Terry is egy kicsit megmosolyodta a dolgot.
Figyelmet kapott, ez biztos.
Mondjuk ő egyéb dolgok miatt is kapott többször figyelmet.
Bocsánat, nem, csak itt lehet, hogy egy picit eltér a témától, de hogyha szervezett szurkolás lenne mondjuk egy vízilabda meccsen, ahogyan egyébként már egész sok meccsen van. Jó hatással van az egy játékosra, hogyha tudja, hogy biztosan végigbiztatni fogják, hogy egyébként a foci meccsen van szervezett szurkolás, vagy ahogyan egyébként Amerikában van, ez az adhok módon csak reagál a közönség arra, ami történik.
Hát Amerikában a szurkolók azok olyan, mint a színházba ülnének, és megkapcsolják.
De Angliában is egyre inkább ilyen.
Hát igen. A Unitednál sokszor panaszkodtak a játékosok, hogy kisebb csapatoknál jobb szurkolás van, mint az Old Traffordon. Egyedül a Stratford End azért az hozza magát. Énekelnek, stb. Én, hogyha a szörtől nem kapok jegyet, vagy nem kérek szándékosan, mindig oda veszek. Mert akkor viszont én is énekelhetek. Nyilván családtagokkal, a fiaim szeretik, és akkor nagyon jól érezzük magunkat. Visszatérve, azt gondolom, hogy azért van már, mert ahogy van például Szolnokon az olaj, az a szurkolótábor, aki az olajmeccsekre jár, az fontos pólómeccsekre kimegy. Ahogy az FTC-nél ugye van a futballnak, kézilabdának szurkolótábora, ők is a fontos vízilabdameccsekre kimennek. Most ugye ott voltam a két bronzmeccsen, a BVSC Fradi bronzmeccseken, érthető okoknál fogva, meghívott a gyerek. És mind a kétszer ott volt egy 20-25 fradi szurkoló, akik, hogyha kórusba kiabálnak, akkor miadit is megtölti a hangjuk. És szerintem segítség a játékosoknak. Én emlékszem fradi játékosként, hogy ha csak 15 futballszurkoló kijött a meccsünkre, észrevettük, hogy ott vannak, és erőt adott, és örültünk nekik, hogy ott vannak, és a meccset meg is köszöntük, hogy eljöttek.
Dénes, nagyon szépen köszönjük, hogy hát nem is azt, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hanem hogy eljöhettünk.
Jó, annyit szeretném megkérni, hogy linket küldjétek el, hogy vissza tudjam hallgatni, hogy mi mindent vágtatok ki.
Mindenképpen. Nagyon szépen köszönjük, okay, és hát örülünk, hogy részt vettél a teljes teretlen egyik.
volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.